Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim! Nézzük tehát akkor a Szent Mise történeti, teológiai és pasztorális tanítását az ünneplő közösségről. A katolikus liturgia különféle rítusok formájában fejlődött ki, ezt már láttuk előbbre. Nem csak a nyugati különbözött a keletitől a mise bemutatásának módjában, hanem nyugaton is sokáig különböző formák éltek egymás mellett. Ennek a változatos virágzásnak az volt az oka, hogy az egyetemes egyház központosított szervezete és irányítása még nem fejlődött ki. Így tehát az egyes vidékek központjai voltak felelősek a területükön a rendért, a fegyelemért. Következésképpen nem szándékolt különbségek mutatkoztak a különböző területek liturgiája között. Minden hely és minden nép sajátos szokásai utat találtak magában a liturgiában is maguknak. Magától értetődően nyelvvilág is, de az egyes vidéke sajátos gondolkodása és teológiája révén is. Így például a bizánciak imája szívesen szól Krisztus Istenünkhöz. A latin, illetve a római viszont objektívben Krisztus által alakhoz ragaszkodik. A gall liturgiák virágos, díszes nyelve más, mint a jogászibb gondolkodásmód rómaiak, világos és tömör, vagy jobban mondva, teológiailag szabatos imádsága, amint ezt a liturgikus konstitúcióban a liturgusok kimutatták. Nagyon rendjén van, hogy a szentmise áldozatot felajánló nép sajátos szelleme rajta hagyja a jegyét a bemutatás formájában. Sőt, nem ismeretlen, hogy nem csak az egész nép sajátos szelleme és hagyományai játszottak szerepet a liturgia kialakulásában, hanem egy meghatározott közösség helyi föltételei is, körülményei is, és a magatartása is. Legalábbis az olvasmányok, az énekek kiválasztásában, de még az imádságokban, a főimában is. A stációs misék tanúsítják, mennyire tekintetbe vették az érintett részegyházakat, védőszentjüket, vagy azoknak a környékét, történelmüket. Például a Szent Kozma és Damján Bazilika stációs miséjében, amely ugye az zarándokok népszerű kegyhelye volt, a Jeremiás 7:1-7-ből vett olvasmány a zarándokokhoz intézett világos intelem volt, hogy ne bízzanak vakon semmiféle kegyhelyben. És így az ünneplő közösség magán hordta azokat a sajátos jellegeket, amelyek részvételünkben kialakultak. Persze, nyilván megvan az alkalmazkodás határa, hogy a zsinati előírások szerint meddig mehetett el ebben a bizonyos úgynevezett különbözőségben az alkalmazásra és annak a határaira való tekintettel az egyház. Idők múltával a benszülött liturgiának, tehát a sajátos liturgiának ezzelve fokozatosan feledésbe ment. A frank egyházi emberek minden római iránti lelkesedésükben és a miseszövegeket egészen a római alakjukban átvéve természetesen a római stációs templomok sajátos ünnepeire állították őket össze. Így a templomok, az illető templomokhoz alkalmazkodva vagy a körülményeikhez igazodva olyan olvasmányokat vettek be, ami oda való. A régi kérdés most újra fölmerült, az egyes nemzetek és egyházmegyék, sőt, helyi plébánia templomok is engedélyt és szabadságot igényelnek, hogy legalábbis bizonyos alkalmakkor belevihessék a Szent Mise bemutatásába a sajátos vagy rájuk jellemző szellemet. Válaszul a II. Vatikáni Zsinat határozottan teret hagyott annak, hogy a liturgiát az egyes népek hagyományaihoz és szellemi adottságaihoz lehessen alkalmazni, ahogy ezt a liturgikus konstitúció 40. pontja meg is említi és engedélyezi. A különbözőségeknek és az alkalmazkodásnak ez az elve fokozatosan jelentős olyan népek számára, amelyeknek a kultúrája nem görög-római gyökerű, különösen persze hát nyilván a missziós országokban, ami teljesen más. Ma csak vasárnapokra, nagyobb ünnepekre és bizonyos szentek ünnepeire vannak kötelezően előírt olvasmányok, és még ilyenkor sem hiányzik teljesen a választás lehetősége. A többi napokon és ezeknek száma, és most egy régi számot mondok az 1969-es római naptár szerint, messze meghaladja a szentek emlékünnepeit, nagy szabadsággal lehet tehát megválasztani azt a misa formulát és bizonyos határokon belül az olvasmányokat is. Tehát bő választék áll a rendelkezésre a fogadalmi és a különböző célokra szolgáló szent miségből, úgy, hogy a miseformát alkalmazni lehet a sajátos körülményekhöz, de még a sajátos alkalmakhoz is. Az énekek megválasztásában viszont még nagyobb a szabadság. Minden nemzeti egyház aknázza ki a saját egyházi énekeinek kistárát, és természetesen gyarapítsa eredeti műveinek tárházát. Mindezeknek az új engedményeknek ellenére kisebb-nagyobb csoportok sokféle külön engedélyre vágyakoztak, hogy a liturgia formáját még inkább a saját ízlésükhöz és vérmérsékletükhöz alkalmazzák. Növekvő lelkipásztori gond mutatkozott a gyerekeknek és az ifjaknak az arányában is. Persze, a serdülőkkel kezdettől fogva meg kell éreztetni azt, hogy a plébánia mise az ő miséjük, és ilyenek rajta részt szépen, énekeljenek, imádkozzanak, kapcsolódjanak be a szentségbe. De megengedhetjük azt is, hogy jobban a kedvükre legyenek az eukarisztiában egy olyan sajátos formában, ami az ő lélektanukhoz és az ő sajátos érzéseikhez is, fejlődési szakaszaikhoz igazodik, vagy alkalmazkodik, amely igazán hozzájuk beszél, és rájuk vonatkozik. A gyermekmiségbe például a nyitó rész legyen egyszerűbb. Lehet, hogy csak egy olvasmány szerepel. Hogy az evangélium üzenet érthetővé válik számukra, még inkább meg kell, hogy magyarázzuk azokat. A pasztorális és a liturgikus tudósítások, azok igazság szerint azt a cél szolgálják, hogy tájékoztassák mindazokról a lehetőségekről, nem csak a papat, hanem a híveket is, amelyek alkalmazhatók. A német püspöki kar például már megvitatta azt a részét ezeknek a lehetőségeknek, hogy a gyermekmiséggel kapcsolatban, vagy a fiatalok szentmisével kapcsolatban változtasson. Lehet-e ugyanezt az elvet más környezetben is alkalmazni? Ez a kérdés. Minden közösségben, minden plébánián különböző léptani és társadalmi vagy fai és műveltségű adottságú emberek jönnek össze. Nem is beszélve a két nemről, amely lelki fölítésében teljesen más, mármint a férfiak és a nők felépítése. De az is világos, hogy valahol azért mégiscsak határvonat kell húznunk, ha el akarjuk kerülni a teljes káoszt vagy a megvalósíthatatlan ábrándvilágot. Egy amerikai író írta, aki azt az elvet pártolja, hogy hadd teremtse meg minden kulturális csoport a saját ünneplési formáját, de hát ez azért végzetes lenne, ha ezt betű szerint értenénk, mert az a különbségtétel az biztos, hogy nagyon nagy változást hozna minden szent misére, és akkor hol lemarana az egység. Nem szükséges tehát, hogy egy adott csoport lelki és kulturális örökségének sajátos jellemvolásai mindig pontosan és betű szerint kifejeződjenek az Isten tiszteletekben, és még kevésbé a szentmisében, mert azért azt ne feledjük, hogy a szentmise az Krisztus áldozata vér nélkül az oltáron. Az egészséges vallási élet mindig is biztosította a családi és a népi szokások fejlődését és a liturgia körül. Mindaddig persze, amíg nem tolakodtak be magának a liturgiának a belső szférájába azok vagy olyanok, amik nem odavalók. Csak hogy az országonként és a helyek szerinti különböző vallási szokások az egész világra nézve befolyásolták az egyház ünnepeit. Igazából még kézikönyvet is adtak ki keresztény ünnepek és szokások címmel, mert ugye ezekből igazodtak el a különböző területeken a helyi szokásokról. De nem szabad ezt megengedni, hogy ezek a járulékok új fejleményekkel, olyan érvénnyel és olyan érvényű rendeletekkel hozzájáruljanak a Szentmise lényegéhez, mintha azok tényleg nélkülözhetetlenek lennének. Ezek a fejlemények, tehát a liturgiák belső szférájába, örök szférájába, ezek nem hatolhatnak be. Amennyit a liturgia megenged, azt mindig abban a szellembe teszi, hogy a szentség ne sérüljön. Tehát a misztérium, az Isten imádása, az ne menjen át még véletlenül se profán szférába. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, kicsit nehéz ugye a Szentmise történeti, teológiai és pasztorális magyarázata, mert azért ez, amit most átelmélkedünk, régebbi történet. Inkább a kezdeteket mutatja be, azokat a nehézségeket, amik aztán később a mai napig mind fejlődnek és mind letisztázódnak. Persze a mai világnak is megvannak a maga túlkapásai, ezt mindannyian papok látjuk és ismerjük is, főleg, hogyha egymás szentmiséit megfigyeljük. Ezért van az, hogy igenis Rómának, főleg aztán ugye a istentiszteleti kongregációnak megvan a joga és a lehetősége hozzá, hogy elhozza és elmondja mindazokat a törvényeket és rendelkezéseket, amik kötelezően mindenki számára betartandók. Majd lesz egy bizonyos liturgikus reform, amiről már több tájékoztatást is hallottunk itt a Mária Rádióban. Aztán, hogyha egészen biztosan, hogy véglegesé teszi, vagy legalábbis megváltoztatja azokat a részeket, amelyek az idők folyamán, és nyilván a használat során kitűnnek, hogy változásra pontosak legyenek. Kedves testvérek, most nézzük akkor a Szentmise történeti, teológiai és pasztorális áttekintése mit mond a plébánia misékről és a csoport misékről. Vasár és ünnepnap, amikor az egyház összejön, a régi szabályoknak kell érvényesülnie, az egész gyülekezet közösen üli meg ugyanis az eukarisztiát. Tekintet nélkül a hivatására, műveltségére, vagy társadalmi hátterére, vagy abban a plébánia templomban, amelyhez tartoznak, vagy valamelyik más nyilvános vagy félig nyilvános templomban, vagy a kápolnában. Az egyházi törvény 1249. kánon jogot ad erre a választásra. A városi körülményeket figyelembe véve, ez rendszerint olyan plébániai hívek összejövetele lesz, akik idegenek egymás számára. Annál is inkább, mert manapság igen nagy a választék, talán éppen a rendelkezésünkre álló városi vasárnapi szentmisékben. Ilyen helyzetekben csak ritkán válik lehetségessé a plébániai család. Természetesen mindig vannak kivételek, sőt, akik hallgatják az atyák közül ezt az előadást, tudják nagyon jól azt, hogy éppen az a cél, hogy egy plébániai családi közösséget alakítsunk ki. De ha a várost, vagy a városi lehetőséget nézzük, bizony megvan annak is a lehetősége, vagy a veszélye, hogy bizony a sok templom és a sok szentmisek között, vagy közül, éppen a hívek elfoglaltsága, vagy éppen a választhatóság szentmisének az időpontjaiban lehetővé teszi az, hogy nem alakulnak ki olyan könnyen ezek a plébániai családok, vagy a családi szentmisék, vagy a plébániai szentmisék. De persze azt nem feledhetjük el, hogy az eukarisztia igaz ereje éppen abban van, hogy összetartja ezt a családot. Áthatol mindenkor, minden népfaj, minden életkörülményen, minden különbözőségükön. És a barátokat, meg az idegeneket egyetlen egy imádásba egyesíti. És közösségé formálja őket. Na hát ez az, amiről előbb beszélettünk, hogy igény lenne rá is nagyobb plébániákon, természetesen ez remélhetőleg meg is van, de a sok-sok templom és a sok-sok szentmisek között, vagy közül bizony előfordulhat, hogy válogathatnak a híveink, és válogatnak is. Beigazolódik azonban Szent Pál állítása, hogy egy igazi családi közösségben, ahogy a Galata levélben írja, nincs köztük különbség. Ő így írja, hogy nincs köztetek zsidó, vagy görög rabszoló, vagy szabad férfi, mert mindnyájan egyek lettetek Krisztusban. Igen, és ez a szentmisére különösen is áll, ami egyesít bennünket Krisztus keresztáldozatában, és egyesít nem csak Krisztussal, hanem egyesít egymással is. Az Úr közös asztala ugyanis a keresztény élet iskolája, amelyben meg kell tanulni mind a kívülállóknak, de az idegeneknek, vagy akár a benszülötteknek, ha szabad ezt a szót használni, hogy úgy tekintsenek egymásra, mint a fele barátjukra. Természetes, hogy bemutatkoznak, de ezekben a közös összejövetelekben nyilván tükröződnie kell az egységnek. Ezért kezdődik például mindenkihez intézett üdvözlettel a Szent Mise. Az Úr legyen veletek, nem veled vagy egy csoporttal. Vagy a közösségi ének és a közös ima. Még egy meghatározott rendhez való alkalmazkodás is elősegítheti, hogy az egység létrejöjjön. Gondoljunk itt most különösen a szerzetes rendekre. Ott könnyebb. De nem zárja ki a kisebb csoportoknak tartott külön mise sem ezt a fajta egységet. Legalábbis a vasár és az ünnepnapokon. A zsenge kereszténység idejében ez a szokás magától értetődő volt. Összejöttek még magánházaknál is a kenyértörésre. Ugye, ahogy az apostolok cselekedetében olvassuk, a hívők házakban találkoztak a kenyértörésre, ahogy ezt az apostolok második fejezet 46. verse mondja. De azt olvassuk, és ez az apostoli kor után is megmarad, mert ennek a gyakorlatnak megvan a maga emléke, hiszen a Szent Misének az első részében, a történeti áttekintésben erről már beszéltünk. Szent Ciprián a tanú erre, hogy az eukarisztiát párhuzamosan tartották az egész közösségben és a kisebb közösségekben is egyszer. Sőt, azt is tudjuk, hogy Rómában Ambrus püspök misét mutatott be egy patricius család egyik hölgytagjának házában. Ez ugyan különleges eset volt egy utazás alkalmából, de házi magánkápolnájukban bemutatott mise megszokott dolog volt. Rómában pláne. A későbbi idők címtemplomai kezdetben nyilvánvalóan házi magánkápolnák vagy oratóriumok, imaházak voltak, amikor Nagy Konstantin korában létrejött a vallásszabadság, ugye a milánói rendelet. Aztán ezek bazilikákká fejlődtek, vagyis kezdettől fogva elsődlegesen az egész közösségnek szánták ezeket. Minden esetre, amikor az üldözések véget értek, és ugye ezek tudjuk, hogy a 4. század során történtek, a keresztény népesség erősen megszaporodott. Az egyház fegyelem szigorúbb lett, és a laodíciai szinodus, ami 360 körül volt, megtiltotta a püspököknek és a papoknak, hogy az áldozatot magánházakban mutassák be. Ezt mondta az 58. kánon. A Szíregyház területén, ahol az üldözés tovább tartott, a Szeleukia Szion szinodus hozott hasonló tilalmat 410-ben. Vallásülés és az új szigorú fegyelem között párhuzamosság volt, és ez azt jelezte, hogy az egyházban a házi misézés egyszerűen szükségintézkedés volt. A liturgikus szertartásokat a plébániai közösség dolgának tekintették. Nem egy kicsi, sajátos választott csoport ügyének. Mikor tehát más, szabadabb lehetőségek nyíltak, akkor ezeket meg kellett szüntetniük. Nyugaton az eukarisztia bemutatása magánházakban nem volt mindenütt tilos. A második karthágói szinodus 428-ban a 9. kánonjába kimondta, hogy csak akkor tiltotta be ezt a Szent Misét, ha püspök előzetes engedélye nélkül csak úgy maguk elhatározásából történt. Így a bizonyos mértékig megtűrt szokás tovább élt a középkoronát. Nemesi kastélyokban általában volt egy házi kápolna, lehetőleg saját káplán. Általában szabad volt a Szent Misét bemutatni egy beteg házában is. Végül aztán a trienti zsinat a 22. ülésen egészen megtiltotta a házi miséket. De a jelenlegi egyházi jogszabály megengedi az eukarisztia ünneplését az intézmények a félnyilvános kápolnába, mint hogy ezek kisebb gyülekezet szolgálatába állnak, sőt, betegeknél is lehet Szent Misét mondani. Kedves testvérek, nézzük most a kis közösségének tartott Szent Misé kérdését. Jogosan fölvetjük a kérdést, a csoport misékkel és a házi misékkel kapcsolatban, mint hogy a második vatikáni zsinat óta különböző országokban, így nálunk is azért ennek a gyakorlata mégis megmutatta a fejlődés irányát. Alig elég igazolásul csupán a régi korok általános gyakorlatára hivatkozta, mint láttuk, ez akkoriban szükségintézkedés volt, mármint a kisközösségeknek vagy a magáházaknál mondott szentmisé. Nem megfelelő az az ér sem, hogy ez a gyakorlat segít helyreállítani az eukarisztia állítólagos lakoma jellegét, amint azt először már beszélgettünk az első részben a történetiben. Egy liturgikus tudós közelről megvizsgálta, és aztán elutasította az eukarisztikus érkezésnek ezt az érvét, bár a házi misét ugyanez a szerző pártolta. Másfelől meg kell engednünk, a nagyvárosi helyzetet figyelembe véve kisebb körökben bemutatott szentmisét talán ma jobban szükségesnek ítéljük, mint valaha. Minden élő, tevékeny gyülekezetben úgy áll a dolog, hogy nem az egész plébánia teste, hanem a kisebb, egynemű közösségek hordozzák a plébánia életét. A beletartozó emberek természetesen szívesen ülnék meg együtt az eukarisztiát, éppen egyneműségük vagy családi szellemük miatt bizonyára bensőségesebb közösségben is tennék meg ezt, mint a nagy gyülekezetben. A liturgikus formák is könnyebben megelevenednének, mint egy nagy sokféle emberből álló gyülekezetben. Például átéltebbek vagy személyesebbek lehetnének a könyörgések, vagy hasonlóképpen a béka átadása vagy a homília is személyesebb lehetne. Az ellenkező oldalon nagyvárosokon belüli helyzet, más irányú módosulások kommentált. Megfigyelhető ez a jelenség Amerikában, de egyenesen meglepő módon más etnikailag nem egységes területeken is, így mondjuk Skandináviában. A vendégmunkások, akik vagy 17 különböző nyelvet beszélnek és képviselnek, majdnem mind katolikusok, és azt kívánják, hogy a liturgiában vegyék őket figyelembe. És akár egy gyár vagy egy üzemkápolna helyiségében folyik is le a liturgia, ami ugye már New York spanyolul beszélő negyedeiben is megtörtént, egy tömblakás vagy lakótelep emeleti közös termében, a legkevesebb szükséges módosítás az, hogy a nemzetiségi nyelv használata mindaddig, amíg az illető kisebbségi csoport beépül a plébániába, a város befogadó nemzet nagyobb egységének a kultúrájába be nem lép, addig maga végzi ezt a szertartást. Továbbá valami különös családi alkalom jogosan vágyott arra, hogy a családi otthonban mutassák be az eukarisztiát. Természetes lenne, hogy az ilyen alkalmakkor, főleg ha nem templom vagy kápolnában történik mindez, lazábban kezeljék a szertartásokat bizonyos előírásokkal együtt, akárcsak a celebráns mozdulatait, vagy az igeliturgia jellegét, vagy az olvasmányok megválasztását. Tehát nem véletlen, hogy a szentmisének a hivatalos és jogos bemutatási helye a templom. Mindemellett, ha az Isten tiszteletet eukarisztiának szánjuk, úgy, ahogyan Krisztus az ő egyházra bízta, akkor az egyház nem hagyhatja figyelmen kívül a liturgikus cselekményeknek a megvalósulását, és nem bízhatja szabad, spontán rögtönzésre azt. Tulajdonképpen a szentmisének ezért van a megszabott rendje, ahol mikinek megvan a szerepe. A papnak, és megvan természetesen a szolgáló papságnak, illetve megvan a híveknek. A lelkipásztoroknak résen kell tehát lenniük, hogy az olyan kísérleteket, amilyenek pont elvinnék a szentmise lényegétől, a kísérleteket betiltsák, vagy figyeljék, hogy bizonyos értelemben véve maga a liturgikus cselekmény ne fajuljon el semmiféle szektársággá vagy puszta divathajászássá. És mint hogy az egyházi misék egyrészt jómódúak, másrészt a kisebbséghez tartozó idegen nyelvű emberek otthonába folynak le, ez ugye előbb említett helyeken Amerikában, Skandináviában, ne hangsúlyozzák a különbségeket, legyenek azok akár társadalmiak, akár faiak, akár műveltségiek, másfelől minden köznapi misét bensőségesebb, közös élményé lehet alakítani, ha például akár csak egy kápolnába tartjuk, nem is beszélve arról a templomról, ahol rendszerint összejön az egyházközség. Így tehát az összefordult istentiszteleti közösség a cél, hogy közelebb jöjjenek a nagyobb templom oltárához azok is, akik most előnyt látnak a kisebb csoportokba végzett szentmiségen. Tehát az eddig mondottak lényege. Természetesen vannak kivételes helyzetek, amire aztán akár a püspöki karok engedélye, akár Róma engedélye szükséges is, így lehet hozzájutni. Ellenkező esetben viszont az eukarisztia bemutatásának a színhelye maradjon továbbra is csak a templom.
Mercy, Savior.